Isten tiszteletünk alkalmára a régi igéből fogunk olvasni a János harmadik levelét. Keressük meg Bibliánkban a János harmadik levelét. A presbiter a szeretett Gájusnak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a te lelkednek. Mert feletted örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, amint te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, amit az atya fiakért, és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól. Nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaiká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokván ellenünk. Sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövest, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írni valom volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked, hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.
Tevésem alapjául felszeretném olvasni a 103. Zsoltárt. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensém az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaidat életeddel, megújul ifjúságot, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta, a szél vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van. És igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat! Gondolkoztam a héten, hogy elmondjam-e bizonyságtevésül, ami történt az életünkben. És a lélek nagyon indított minden nap, hogy mondjam el, nem szeretnék dicsekedni ezzel, hanem az én legfőbb vágyam dicsőíteni és magasztalni szeretném az én Uramat, mindazért, amit megenged életemben, és amit végez életemben, és ezért elmondom a testvéreknek bizonyságtevésképpen. Azért olvastam el ezt a Zsoltárt, mert amikor hétfőn indultunk az orvoshoz, mivel hogy legkisebb gyermekünk megbetegedett, ugyanis többi gyermekünk is azelőtt beteg volt, és úgy szokott lenni nálunk, hogy sorozatba végigmegy mindegyik gyermeken általában a betegség, és most újból ez történt, és hát reméltük, hogy hát, hogyha a legkisebbet kikerüli, de nem kerülte ki, hanem megengedte az Úr, hogy megbetegedjen, és eléggé keményen megbetegedett, úgyhogy nem volt más választásunk, orvoshoz kellett menjünk. És elmentünk a családi orvoshoz, ő azt mondta, amikor meglátta, hogy be kell utalja a kórházba, mert otthoni kezelés nem javasol. És megkérdezte, hogy van-e, ki vigyázzon a többi gyerekekre. Hát gondolkoztunk, nem tudtunk mit mondani. Azt mondja, mégis elküldelek egy másik orvoshoz benneteket, és az majd megmondja, hogy mi lesz. Hazamentünk, összepakoltunk, hogy több, mint valószínű, hogy kórházba kell menjen feleségem a gyermekemmel. És mikor mielőtt elindultunk volna, úgy indított az Úr, hogy olvassunk egy igét és imádkozzunk. És akkor, amikor olvastuk az igét, a 102. és 103. Zsoltár jött elém, és elolvastuk, és itt ebben a Zsoltárban is szó van arról, hogy megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyít minden betegségünkből. És amikor elolvastam, egy olyan öröm költözött a szívembe, és egy olyan megnyugvás, hogy bármi is történik, az Úr kezében vagyunk. Aztán, amikor imádkoztam, elkezdtem áldani az Urat. Uram, áldalak téged mindenért. Nem akarlak téged kérdezni arról, hogy miért van, hogyan történt ez, miért kellett megtörténjen, hanem áldani szeretnélek mindenért téged. Elindultunk az orvoshoz, és a következő orvos is megerősítette, hogy kórházba kell menjünk. Feleségem elszomorodott, hogy mi is lesz, otthon a három gyerekén dolgozni kell menjek. De bennem megnyugvás volt, hogy az Úr velünk lesz. És elvittem őket a kórházba, ott hagytam őket, és én hazamentem a három gyermekhez, aznap nem mentem dolgozni, és mind gondolkoztam azon, hogy Uram, Te engedted meg ezt kegyelmedből. És minden próba, amit adsz életünkben, az a Te kegyelmedből van, és azért, hogy csíszolj bennünket. És mikor lejöttem a kórházból, és még vásárolgattam a feleségemnek egy-két dolgot, amit elfelejtettünk elvinni, visszaemlékeztem arra, testvérek, hogy és visszaemlékeztetett inkább az Úr engem arra, hogy hol voltam, és honnan emelt ki engem az Úr. És amikor erre emlékeztem, testvérek, akkor azt mondtam, hogy Uram, nem érdemlem meg még ezt a próbát sem. Nem érdemlek meg semmit, de én dicsőíteni és áldani szeretnélek téged minden nap. Tudom, hogy az én életem olyan, mint ahogy a Zsoltáros mondja, reggel még virágzik, este elhervad. Tudom, hogy semmim nincs, amit vihetnék az Úrnak, csak az én bűneim. De azt is tudom, Uram, hogy mindig velem vagy. És ahogy a Zsoltár író mondja, és nagyon megragadott ez engem, de az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. És ez megerősített engem. Uram, ennyire szeretsz engem. Aztán a hét folyamán, vagyis még aznap felhívott a feleségem, hogy te baj van, mert még szobát se kaptunk, már egy fél napja itt állunk, és még mindig várjuk, hogy hová menjünk. Nem tudom, mi lesz. Kellene valamit rendezni. Vannak szobák, amikért fizetni kellene, de most nem tudom, mi legyen. És akkor letettem a telefont, és újból imádkoztam. Uram, te tudod ezt is, és te munkálkodjál ebben a dologban is. És olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, testvérek, hogy 5 perc se telt bele, és a feleségem hív, hogy Tamás, van szoba, van ágyam, ahol lefeküdjek, és nyugodtan mehetünk, nyugodtan pihenhetünk. És újból áldottam az Urat. Uram, köszönöm Te néked. Köszönöm, hogy munkálkodsz. És aztán egész héten ezen gondolkoztam, aztán minden dolog úgy egyik a másik után rendeződött, és ment minden a maga rendjén, de mind gondolkoztam, hogy Uram, miért szeretsz engem ennyire? És visszaemlékeztem arra az igére, amit azelőtt, vagy 2 héttel olvastam, az Ézsaiás 49.16. verse, íme tenyerembe véstelek téged. És amikor elolvastam aznapi áhítatot Spurgeontől, és megkönnyeztem, Uram, hogyan lehet ez? Hogyan létezik az, hogy engem ilyen bűnös embert a tenyeredbe véstél? És ezt azért szeretném elmondani, testvérek, hogy aki problémában van, megpróbáltatásban, hadd erősödjön meg, hadd emlékezzen arra, hogy az Úr szereti őt. Mindennél jobban szeret bennünket az Úr. Szeretném biztatni, bátorítani mindenkit, aki megpróbáltatásban van, aki gondok között van. Emlékezzen arra, hogy nagyon szereti őt az Úr, és a tenyerébe véste bele őt. És amikor olvastam ezt az igét, Uram, nem jön, hogy elhiggyem. Hogyan létezik ez, ha te tenyeredbe véstél bele engem, és onnan nem eshetek ki soha? És áldottam az Urat, és amikor olvastam ezt az áhítatot, azt mondja Spurgeon, belevéste személyedet, aztán belevéste képedet, gondjaidat, körülményeidet, bűneidet, kísértéseidet, gyengeségeidet, szükségeidet, mindent, ami reád vonatkozik. És egy olyan megerősítés volt számomra, testvérek, hogy igen, biztonságban lehetek, mert a tenyerében vagyok, és mindenemet belevéste oda. Nem csak a nevemet véste bele, hanem egész személyiségemet belevéste az ő tenyerébe. Hadd legyen ez megerősítés mindannyiunk számára, testvérek. Ha csüggedésben vagyunk, ha megpróbáltatásban vagyunk, áldjuk az Urat. Ez a legfontosabb a hívő ember számára, hogy amikor megpróbáltatásba kerül, áldja az Urat. Lehet nem megy könnyen. Tudom én is, hogy nem mindig megy könnyen, hogy áldjuk az Urat azonnal, amikor megpróbáltatásban vagyunk. De olyankor erősít meg az Úr, amikor elkezdjük áldani az Urat, mert nem érdemlünk mást. Nem érdemeljük meg még a leheletünket sem. Azt mondja a Zsoltár író, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apja fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hadd legyen ez megerősítés mindannyiunk számára, és azok felé is van mondani valóm, akik még nem ismerik ezt a szeretetet, habár vágynak ezután. Kedves lélek, azt mondja az ige, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És azt mondja az ige, hogy aki hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Meg szeretnéd tapasztalni ezt a csodálatos szeretetet? Szeretnéd áldani az Urat? Azt mondja az ige, ő megbocsátja minden bűnödet, és megtisztít téged minden bűntől. Ezért hívlak téged, jöjj bátran és vald meg a te bűneidet. Essél le térdre az Úr elé, és az Úr megbocsájt. Csak arra kérlek, egy dologra kérlek, üres kézzel jöjj. Ne hozzál semmit a kezedben. Az Úr nem fogadhat el semmit a te kezedből. Csak üres kézzel jöhetsz. Amen. Szépen a csemete csoportot.
Szeretném elmondani azt, hogy az elmúlt hetekben, vasárnaponként, bibliai történetek alapján arról tanultunk a gyerekekkel, hogy bízzunk Istenben, mert ha ő valamit mond, az biztos, hogy úgy van, és ő megtartja az ígéreteit. A bizalommal kapcsolatosan néhány igevers elkészültünk, és egy énekkel fogadják szeretettel.
János 14:1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem.
Ha féled így, benne bígyom. Gyújtáló gyöbben 6:7.
Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Jó, 10:13.
Zenekar szolgálatát kérjük, és utána Sipos Katalin és Olá Adél szolgálatát kérjük.
Az elmúlt héten, hétfőn délután Isten kegyelméből egy néhányan részt vehettünk Sarmaságon a körzeti női konferencián, aminek a mottója megelégedés Isten félelemmel. Én személy szerint nagyon örültem, hogy eljuthattam oda, mivel még nem jártam ott soha. Amúgy nagyon elég szép számban összegyűltünk, több mint 100-an. Jelen voltak Somjóról, Nádasdról, Ipről, Balláról, Nagyfaluból, Perecsenyből, Krasznáról, Zilajról, Szilágycsebről, Ardóról, Ilosváról, Kémerről, Szentkirályról, Hadadból és Szatmáról. Székely Béla testvér nyitotta meg az alkalmat. A Filippi 4. negyedik részből, a 11. verstől a 13. versig olvasta fel az igét, és ennek alapján szólt egy pár szót. Ezt én is felolvasnám. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. A testvérünk hozott fel jó példákat is a Bibliából, akik ilyen értelemben jó példák, mint Mikált, Dávid feleségét, vagyis ezek rossz példák, a Mikál és a Dávid felesége, Anániás és Szafíra, és pozitív példa pedig Anna, aki Istenre bízta a gondját, és a kananeusi asszony is. És felbátorított minket is arra, hogy zugolódás helyett inkább legyünk hálásak, éljünk hálaadó életet. Aztán a felesége Tünde folytatta az alkalmat, ő is bátorító igeverseket olvasott a zsidókhoz írt levél 13. rész első verstől az 5. versig, amely így hangzik. A testvéri szeretet legyen maradandó, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődökről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember, mit árthat nekem? Hát Tünde is beszélt arról, hogy ezekben az igeversekben nagyon sok bátorítás van, és legyünk elégedettek az anyagiakkal, legyen több bizalmunk Istenben, és legyünk hálásak a mi családunkért, a férjünkért, és legyünk egymás segítőtársai. Ha mindig csak magunk körül forgolódnánk, akkor beleszédülünk. Legyünk elégedetek a gyülekezetünkkel, és ne zúgulódjunk. Kritizálás helyett pedig tartsunk önvizsgálatot, és éljünk alázatban. És ezután nagyon sok jó élő bizonyságtevés következett, amelyekből hát lehetett tanulni. A Dimény Edit és a Dimény Klára szolgáltak. Majd következett a Vékás Erzsike testvérnő igei szolgálata, és ő az első Timóteus 6. rész 6-tól 8-ig tartó igeverset olvasta fel. Az 1. Timóteus. Ezek az igeversek különben nálam be vannak jegyezve a Bibliában, hogy a 2008-as évben ez volt a motto.
Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Nagyon tartalmas szolgálat volt, és sokat lehetett tanulni belőle. Mondta a testvérünk, hogy nagyon sok megtapasztalása volt, hogy a Jóisten az árvák és az özvegyek gondviselője, és a mai világban hát nagyon nyereségcentrikus mindenki. Tehát, hogyha veszteséggel jön ki valami munkát, akkor azt nem érdemes megcsinálni, mert azon nincsen semmi nyeresség. Mindenki a nyerességre törekszik. Megbeszéltük, hogy mit is jelent az, hogy Isten félelem. Hát az jelenti a tiszteletet, bizalmat Istenben, és Isten iránti odaadást, odaszánást. És úgy éljünk, hogy abból neki tetsző élet, tehát olyan legyen az odaszánásunk, hogy neki tetsző élet fakadjon. És Isten ereje megajándékoz minket mindazzal, amire szükségünk van. Szükség van odaszánásra, a cselekedetekre, és nem közeledhetünk Istenhez akárhogy, hanem csak szent félelemmel, tisztelettel és hódolattal. Ne váljunk elbizakodottá sem, és mindig alázatban kell járni, és ne csatlakozzunk a zúgolódókhoz, akik elégedetlenek. Én személy szerint azt tanultam meg, hogy ne legyek hamar, tehát ne szóljak hamarébb, mint ahogy átgondolnám a dolgot, mikor elégedetlenségre lenne okom. Tehát nem a saját értelmemre hagyatkozzak, hanem a Jóistenre, és bízzak benne, mert ő minden hiányt ki tud pótolni, és mindent megad, amire szükségünk van, úgy, ahogy azt ő látja, hogy nekünk az a legjobb. Ezek után csoportos megbeszélések voltak, de hagyok még Adélnak is, hogy akar valamit.
Valóban nagyon áldásos volt, és mindannyian jól éreztük magunkat, éreztük a Jóisten jelenlétét. Olyan hamar eltelt az a 3 óra, hogy szerettük volna, ha még folytatódott volna, de vissza kellett jöjjünk a családjainkba. Az istenfélő élet egyik legmegkülönböztetőbb jele a megelégedés. Az Isten kegyelme mindenre elég. Beszéltünk arról, hogy a saját körülményeinkben meg kell elégedjünk. Az elégedetlenségnek sok káros hatása van. Még az is eszembe jutott, hogy lelkipásztor testvérünk mondta, hogy idézte azt az igeverset, hogy jobb a tetőormán lakni, mint háborgó asszonnyal. És gondolom, még egy olyan ember is, aki nem olvassa Jóisten igét, igazat ad. Ha valaki mindig panaszkodik, mindig zugolódik, sosem elég semmi, semminek nem tud örülni, milyen az az ember? De a megelégedett ember, gondolom, hogy még az is, aki feldúlt állapotban van, vagy mindig a panasz van benne, elcsendesedik, ha egy olyan ember mellé kerül, aki nem feltétlen anyagiakban jól áll, hanem tükröződik róla, hogy Isten félelme van. Az áldások felismerése segítenek az odafelvalókra figyelni. Aztán legyünk megelégedettek, ha az élet alapvető dolgai megvannak. Miért szoktunk még elégedetlenek lenni? A termetünk, én miért vagyok magas, hogy a testvérnő miért alacsonyabb, az alakunk, de az anyagiak miatt. Mindenkinek megvannak személyre szabott szükségletei. És a Jóisten mindenkit megáldott ezzel. Legyünk hálásak ezért. Én egy kicsit tovább mennék. A szerdai alkalommal női körön itt lehettem, és nagyon jó alkalom volt az is. Arról beszéltünk, hogy minőségi időt kell az Úrral tölteni. nem elég hamar elolvasni az igeverset reggel, imádkozni és rohanni. Meg kell keressük azt az időt. Kinek hogyan sikerül, hogy lecsendesedjek, hogy az Úr tudjon hozzám szólni. Ha annyit teszünk ezért a testért, szaladunk, rohanunk, és sorolhatnánk tovább, mindenki tudja. De ha az Úr betölt, ha meghalljuk az Úr hangját, ha azok az igeversek nem csak úgy futtába elolvastuk, hanem a Jóisten eszünkbe juttathatja, mert gondolkoztunk rajta, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian megelégedettek leszünk. Megelégedés. Ha megvannak a szükséges dolgaink, ruhánk, ennivalónk, munkahelyünk, és sorolhatnánk tovább, legyünk megelégedettek. Amen.
Én még annyit tennék hozzá, hogy a csoportos megbeszélésen különböző kérdéseket tárgyaltunk meg, és az egyik az én számomra nagyon érdekes volt, hogy lehetünk-e egyszerre megelégedettek és igényesek? Hát hogy fér ez össze? Hát elégedjünk meg azzal, ami van, miért ne igényeskedjünk. De igen, lehetünk. A magunk körülményeihez képest legyünk igényesek. Ez is egy nagy tanulság volt a számomra. És a másik, hogyha valaki szeretne megújulni, akkor ez is egy módja, hogy mozduljon ki, és menjen el az ilyen alkalmakra, mert egész biztos, hogy felfrissül, felfrissülést nyer, mert nagyon sok ismerősökkel és még rokonokkal is találkozhattam én is, és elbeszélgettünk. Amen.
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és azért állok ide, mert háladó napkor el kellett mondani, hogy miért vagyok hálás, és én a múlt héten is nagyon hálás voltam Istennek, és elmondom, hogy miért. Az Úr lehetővé tett, hogy egy hetet otthon eltölthessek Krasznán, és nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó volt ismét a régi dombokat és fákat látni, amit felnőttem. És vasárnap reggel azért voltunk felszólítva az áitaton, hogy imádkozzunk fiataljainkért, ha még emlékeznek a testvérek. És engem is megkértek, hogy én vezessem az áitatot ott Krasznán, és ahogy vezettem, úgy éreztem, hogy mennyire hálás vagyok Istennek azért, hogy 17 éves koromban Isten kimunkálta az én szívemben, hogy dönthettem az Úr Jézus Krisztus mellett. És el is mondom, hogy miért. A Prédikátor 12. rész első verse volt felolvasva: örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek útaiban, szemeidnek látásaiban, de megtudd, hogy mindezekért Isten téged ítéletre von. Hogy végignéztem ott a padokon, eszembe jutott azok a barátaim, akikkel együtt ültem valamikor ott azokban a padokban, voltak közülük, akikkel együtt merítkeztem is be, és ők úgymond az Úr nem adta meg nekik azt a kegyelmet, hogy megtérhettek, nem térhettek meg, nem döntöttek mellette, ezért egészen más irányt vett az életük. És másik este az egyik barátom meghívott, és elmentünk ott, és elbeszélgettünk, hogy igen, megéri megtérni. Mert végigvettük azokat a barátainkat, akikkel együtt ültünk, és együtt játszottunk, együtt voltunk fiatalok, és ők a másik útat választották, és azt kell, hogy elmondjunk, hogy nincsen boldog családi életük se, és anyagilag se állnak jobban, mint mi, akik úgy döntöttük, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgáljuk. És én szeretném a fiataliknak felhívni a figyelmüket, hogy egy nagyon fontos korban vannak. Milyen jó lenne, hogyha idős korban kellene bizonyos döntéseket meghozni, úgy a házasság, úgy a pályaválasztás, és még sorolhatnám tovább, de ezeket a fontos döntéseket mind fiatal kell, hogy meghozzuk, vagy meghozzák a fiatalok, és nincs meg az a tapasztalat, az a bölcsesség, ami az idősebb korban van. És ha ezek nem úgy jönnek, ezek a döntések, akkor ennek megvannak a következményei. És ott elsoroltuk, vettük a barátainkat, az egyik elvált, a másik sajnos öngyilkosságot is elkövetett, a harmadik egy olyan kapcsolatban van, ami nem Isten szerinti, sokkal egy nálánál idősebb asszonnyal van, tehát sorolhatnám tovább, hogy milyen mélyre tud, és még csak a 30-as évek derekán vagyunk, és mégis mennyire meglátszik az, hogy aki Isten mellett dönt, vagy aki nem. És én szeretném, hogyha a fiatalok nagyon odafigyelnének, mert hogy mondja az ige, hogy járja te kívánságok. Kívánságokat sajnos az a törvény, hogy a kívánságokat nem lehet kielégíteni. Az egyik kívánság hozza a másikat, és csak ebbe egy ilyen mókus kerékbe kerül az ember, ami sose lesz kielégítve. És voltak barátaim, akik ezt választották, és Isten rámutatott, hogy ez mennyire nem helyes út. És én hálás vagyok, mint mondtam a testvéreknek azért, hogy 17 évesen Isten kegyelméből szólt hozzám az Úr, és igen tudtam mondani. És azokban a fiatal éveimben, mikor lehet, hogy nincs meg az a tapasztalat, ami egy idősebb testvérnek, de itt volt a Biblia a kezemben, amit naponként olvashattam, ott voltak idősebb testvéreim, nagyszüleim, akik például jártak előttem, és így talán jó döntéseket tudunk hozni. Az ige, az biztos, és jó döntéseket tudjunk hozni, ami meghatározza egész életünket. Én szeretném bíztatni a fiatalokat, hogy ismerjék meg Isten minél hamarabb, és Isten igéjét mindig vegyék figyelembe a döntéseikbe, mert hogyha ezt követik, akkor nem telik el sok idő, és rájönnek, hogy mennyire jó, hogy időben az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttek. Amen.
Zenekar szolgálatát kérjük újból, és egy rövid bizonyságtevése után a Kui Ferenc testvért.
Eszembe jut egy vers, kedvenc versem, valaki sír, sors üldözött módjára is, megragadott szeretem ma is. Csak sír, csak kesereg, fájó lelkem, mint elhagyott, nyomorgó szegény. Nincs öröme, nincsen boldogsága, megsebezte, meggyötörte a kín. E bús élet rögös útainak tövisei sebzik, kínozzák, vérzőn, fájón zokog, remeg vágyik, de csak gyötrök kint a világ. Nem bírom már a lelki fájdalmat, erőtlenül összeesem, s felsóhajtok egy gyötrő lángokból, Uram, gyógyíts meg engem. A nagy lelki fájdalmakkal szemben az emberi erő oly kevés. Nincs ehhez orvos és orvosság, nincs megmentő, meggyógyító kéz, csak te, Uram, te tudsz gyógyítani bármi sebzett, fájó bús szívet. Tudom én is, biztos meggyógyulok, ha szent kezed érint engemet. Romló csalfa, gonosz ez a világ, lélekölő mérget osztogat. Ha belőle csepp is hozzám ér, hitem elvész, erőm ellankad. Ilyenkor a kis próba is nagy lesz, az életem csupa unalom. Nem fér hozzám örömből semmi sem, minden percem keser, fájdalom. Ó, ne hagyj el ilyen állapotban, ne hagyd elveszni fájó lelkem. Jöjj el hozzám, s e nagy fájdalmakból, Uram, gyógyíts meg engem. S Uram, ha te meggyógyítasz engem, s ha elveszed lelkem fájdalmát, s ha vérzőn fájó bús szívemre elhozod a gyógybalzsamát, akkor nem lesz unalmas életem, zengek néked hála éneket, s örömtelten hirdetem mindenütt, hogy szent kezed engem felemelt. Boldog leszek, míg élek e földön. Még boldogabb fent a mennyekben, ahol nem kell soha ekény szólnom, Uram, gyógyíts meg engem. Muzsikálok egyet.
Szeretettel köszöntünk ezen a délutánon is, aki eljött az Úr házába, hogy Jóisten igét meghallgasson. Kívánjuk azt, hogy legyen úgy, hogy senki nem megy haza az Úr üzenete nélkül. Mindenki kapjon üzenetet az Úrtól. Az énekar fog szolgálni, az énekar szolgálata után az ige hirdetés következik.
Thank you.
délutáni Isten tiszteletünknek és ennek a felolvasott ige résznek a témája az, hogy ne a rosszat kövest, hanem a jót. Én szeretném azt, hogyha hozzátennünk még azt is, hogy ez a témához egy kicsit, ez az én véleményem is, szeretném, hogy ne a rossz igazságot kövest, hanem a jó igazságot. A János levelével foglalkoztunk, volt egy sorozat, az első levél, a második levél, mi most elértünk a harmadik levélhez. Testvérei bőven magyarázták, hogy milyen volt a helyzet akkor. Az első gyülekezetben megjelentek a tévtanítók, aztán ezt ki volt bővítve, és nagy zavart okoztak a gyülekezetekben, és most a harmadik levélben János arról beszél, hogy az Úrnak is vannak ige hirdetői, akik az igazságot képviselik. És úgy, ahogy a hamis ige hirdetők elterjedtek, úgy az Úrnak is voltak eszközei, és most János itt megmagyarázza Gájusnak is, megerősíti őt, hogy hogyan kell viszonyuljanak azokhoz a testvérekhez, akik az igazságot hirdették. Persze Gájus nagyon jól állt ehhez a dologhoz, és befogadta ezeket az ige hirdetőket, a vendégeket a lakásába, tehát gyakorolta a vendégszeretetet, még úgy is olvasok, hogy még útravalót is rendezett nekük, adott. Útravalót. Persze a gyülekezetnek az egyik része. Igen ám, de ott a gyülekezetben volt egy másik személy, a Diotrefesz, aki, hát ezt nem látta jónak. Jön egy másik igazság. Gájus képviselte egy igazságot, és nevezzük úgy a jó igazságot, és ez a Diotrefesz pedig egy másik fajta igazságot, mert a maga helyén ő is azt mondta, nekem is igazam van. Diotrefesz, aki elsőségét kíván közöttünk, nem fogad el minket, ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Érdekes. Az első gyülekezetben, ilyen fiatal gyülekezetben, hát ez a levél körülbelül 60-70-es években, esetleg 80-es években lett írva. János volt az utolsó tanítvány, és ő volt a legidősebb, és tehát már akkor a gyülekezetben voltak, akik a jó igazságot képviselték, és voltak, akik a rossz igazságot képviselték. Ez legyen nyitott egy kérdés, majd erről is fogok egy kicsit beszélni, de most álljunk meg ennél a dolognál, hogy ne a rossz igazságot kövessed, hanem a jót. Igazságot. Olvassuk ebben az igében, majd figyeljék meg a testvérek, legalább 7-szer van alá megemlítve, János megemlíti azt, nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Aztán nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikkal lehessünk az igazságban. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. János mondja. Testvéreim, nagy dolog ez, hogy felismerjük az igazi igazságot. Világosság, látás kell erre. Amikor az Úr Jézust elítélték, és ott volt Pilátus előtt, és hát olvasom az ígét. Mondanéki Pilátus, király vagy-e hát? Csak ugyan, felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondanéki Pilátus, de micsoda az igazság? De hol van az igazság? Itt vannak a vádlóid, igazságot. Azt mondják, nekünk van igazunk. És te azt mondod, hogy te vagy az igazság. Micsoda az igazság? Hol van az igazság? Elrejtve. Melyik az igaz igazság? Ha általában, ha leülünk beszélgetni, és megtárgyalunk egy témát, felhozunk, akkor így szokott lenni. Mindenki elmondja a véleményét. És azt mondja, és hozzá szoktuk tenni, ez az igazság, hogy én szerintem ez az igazság. Aztán jön a másik testvér, azt mondja, én szerintem ez az igazság. Hát akkor hol van az igazság? Micsoda az igazság? Micsoda az igazi igazság? Testvéreim, sokszor a hívő emberek is összezavarodnak, és olyan, mikor bizonyos helyzetbe kerülünk, összekuszálódik bennünk a dolog, és lássuk, mi az igazság? Elöljárók, testvérek, sokszor olyan helyzetbe kerültünk, és kerülünk, amikor kell döntenünk, akár ügyek felett, hogy megtaláljuk azt az igazságot, ami az Úrnak az igazsága. És nekünk, bennünket ez érdekel, erre van szükségünk. Na most figyeljünk meg, János képviseli az igazságot. És azt mondja Gájusnak, szeretett barátom, aki te az igazságban vagy, az igazságot képviseled. Jól teszed, jó igazságot képviselsz. Diotrefesz, ő nem jó igazságot képvisel. Na most, hogy van az igazsága? Hallottam, hogy régen a faluban, amikor a bírók ítéltek, aztán egyik faluban volt egy bíró. És hát a két szomszéd összekapott, aztán ment az egyik szomszéd hozzá, és elmagyarázta a dolgot, és meghallgatta, azt mondta neki, csak ugyan, igazad van. És a szomszéd benyomta a borítékot a jobb zsebébe. Igen, de jött a másik szomszéd is. Elmondta, az is elmondta az ő igazát. Hát a bíró azt mondja, te csak ugyan, neked igazad van. Megörült a másik, nyertem oda a pénzzel. Hát így ment ez egy darabig, és aztán az történt, hogy a felesége megsokalta. Hát ember, most aki hozzád megy, te azt meghallgatod, mindenkinek igazat adod. Hogy van ez, ember? Nézd rá a bíró, nézi. Anyukám, neked is igazad van. Ez a világban, ez elmegy. De a kereszténységbe, a Krisztus útján nincs ilyen. Mindenkinek igaza van. Jézus előállt is azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általa. Pilátus ezt nem értette meg. Nem tudta képviselni ezt az igazságot. Miért? A mennyből jövő igazságot csak úgy tudjuk képviselni, ha befogadtuk a mennyei igazságot. Ha rendelkezünk vele, akkor tudjuk képviselni. És ezt az Úr Jézus olyan szépen aláhúzza, és szeretném azt, hogyha ezen a délutánon mindannyian felismernénk azt, hogy mi milyen igazságot képviselünk. Milyen igazsággal rendelkezünk, meddig vezetett el a mi igazságunk? Az Úr Jézus azt mondja, mérges kigyótnak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza el a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján, mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Pilátus nem tudott döntést hozni. Az asszony felesége figyelmeztette. Az Úr figyelmeztette államot, de nem tudtam aludni ezen az éjjel. Vigyázz, milyen igazságot hozol. Mit teszel a szenttel és az igazzal? Miért nem tudta tenni? Hát nem volt megigazult ember. Nem kapott mennyből jövő igazságot. És nem tudott igazán. Ezért nagyon fontos, hogy a mennyből jövő igazság hozzon, igazítson el bennünket. És akinek az életében nem történt ez az eligazítás, az nem is tudja azt a mennyei igazságot képviselni. Hanem egy igazsággal rendelkezik ő. Miről lehet felismerni azt, hogy az igazi igazságot képviseljük? És legelőször ez nagyon fontos, hogy az igazság, amit képviselünk, az megegyezik az Úrnak az akaratával. Na most, nézzük meg, hogy ebből az ígéből. János beszél arról, igaz barátom, igaz testvérem, az igazságot képviseled. Figyeljtek meg, milyen egy nagy terület. Igazán cselekedtél akkor, hogyha az igaz testvéreket befogadtad. És hogyha te befogadtad őket, akkor nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaiká lehessünk az igazságban. Tehát jönnek az igehirdetők, prédikálják az ígét, mi befogadjuk őket, segítünk, és mi is részesek vagyunk az igazságnak a terjesztésébe. Azért, mert hozzájárultunk. Aztán nézzük meg, hogy Demeter mellett, aki levelet vitte, és aki egy volt, aki az igazságot képviselte, nézzétek meg, Demeter mellett mindenki bizonyságot tett. Maga az igazság is. Nézzétek meg, mennyire fontos ez. Mi bizonyságot teszünk egymásról. És van egy véleményünk. Van egy véleményünk. Bizonyságot teszünk, hogy ez igaz ember, vagy nem igaz ember. Lehet a véleményünk, a mi igazságunk, lehet igaz, és lehet nem. Amilyennek vagyunk mi. De van egy másik igazság, amikor a maga az igazság tesz bizonságot. Figyeljük meg Jobról. Ki tett bizonságot? A barátai elkezdték őt leckéztetni, és olyan igazságokat mondtak, ami nem felelt meg. De fentről a mennye igazság azt mondja, beszélget a sátán, és azért láttad az én szolgámat? Milyen volt Jobb? Igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Igaz ember volt. Aki az igazságot képviselte. És itt olyan kedves én előttem, hogy az igazság bizonságot tesz mellette, Demeter mellett. Hogy ő igaz. Testvéreim. Nagyon fontos az, hogy mi egymást nagyon jó elfogadjuk, és megvigasztaljuk egymást, és megbátorítsuk egymást, hogy hát testvérem, jó vagy, jó helyen vagy, képviseled az igazságot. De az az igazi, amikor a mennye igazság is ráteszi a pecsétit, és azt mondja, ez úgy van. Miért lehet felismerni azt, hogy igazi igazságot képviselő? És az az igazság, az az Úrnak az igazsága. Igét fogok olvasni, mert ez én előttem nagyon kedves, és megismeritek az igazságot, és az igazság mit fog csinálni? Testvérek, szabaddá tesz. Az az igazi igazság, ami fentről jön, hogy ha megismerjük őt, azt a mennye igazságot, az olyan igazság, ami nem enged bennünket megmaradni a bűnbe. Nem enged, hogy megmaradjunk a sötétségbe. Az a mennyből jövő igazság, az végzi a munkát bennünk. Az dolgozik. Nézzétek meg az Úr Jézushoz, amikor valaki hozzá ment. Volt az beteg, volt az megszállott, volt az akár milyen helyzetben volt, ott volt a bűnösnő, odahozták Jézushoz. Szembe került az igazsággal. És amikor megismerte az igazságot, és amikor találkozott az igazsággal, azonnal változás történt az életükbe. Nem így történt az én életemben és a te életedben, amikor szembe találkoztam. A mennyi igazsággal. És amikor megmagyarázta azt, hogy egy elveszett bűnös ember vagyok. És megmondta az igazat. De nem csak ennyit. Hanem megmagyarázta a kivezető utat. Hogy mit kell tegyek, hogy azért tudjon szabadítani. Bűnbánatot tartani, megtérni, elhagyni a régit. Igaz? Jöttek a jó igazságok. A mennyi igazságok. Hát ez nagyon fontos. Szeretném azt, hogy ezen a délutánon az az igazság, amiket te képviseled, és tartod, hogy igazad van. És erősen tartod, hogy igazad van. Szabadságot hozott. Felszabadított. Mert ha nem szabadított fel, az az igazság, az hamis. Az nem az Úrtól van. És az nem is fog segíteni, hogy felszabaduljál. De az Úrtól való igazság, az fel fog szabadítani. Aztán ebből az ígéből szeretném azt még megemlíteni, az Úrtól jövő igazság, és hogyha jó igazságot kövessük, az az igazság, az egységet hoz létre. Kialakít egy közösséget. Már említettem, ott van János, aki az igazságot képviseli, és az igazságnak a védelmezője, ott vannak az igaz ige hirdetők, akik az igazságot hirdetik, ott van Gájus, aki mellette van az igazság szolgái mellett, és ott van Demeter is, aki az igazságot képviseli. Nézzétek meg ezt a kört, ezt a területet. Ezt a réteget a gyülekezetből. Most beszélünk erről a gyülekezetről. Akik benne vannak, és akik képviselik az igazságot. Benne vagyok ebbe a csapatba, ebbe a társaságba. A te igazságod hova segített? Tamás sokszor bizonságot tett, mert neki is volt egy igazsága. De is benne volt egy másik csapatba, igaz? És én is, és mindannyian benne voltunk. Akkor azt mondtuk, ne szóljon bele se apu, se anyu. Mert én tudom, hogy mit csinálok. Milyen igazság volt ez? Hát lekötözött. Hát belevitt a bűnbe. És mind mélyebbre és mélyebbre. Ne kövesd a rossz igazságot. Aztán a nem jó igazság, amit Diotrefesz képvisel, az, figyeljétek meg, milyen bomlasztó. De Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttünk, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, melyeket cselekszik. A gonosz szavakkal csácsokván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga se fogadja be az atyafiakat. És akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kivedi. Na, nézzétek meg! János a mennye igazsága rendelkező, mennyire összegyűjti, egységet alakít. Diotrefesz bomlasztó munkát végez. Beletartozik ebbe. Nézzétek meg, a diotrefeszi állapotba és az igazságba, akármilyen igazságot mondasz, és mondunk a testvéreinkről, amit nem merünk megmondani a szemébe, azt magamnak és mindenkinek mondom, gonosz szavakkal csácsogván, az csacsogást jelent. Csácsogást. Mert a Krisztus gyülekezetében, ha felismertünk egy igazságot, akkor az Úr Jézus azt mondja, ha te agyád fiad étkezett, erigy el hozzá, és nincs meg őt négy szem közt. Ha tudod, hogy a te atyád fiának panasza van ellened, ahol tedd le az oltár előtt az áldozatodat, ne menjél tovább, erigyel, rendezd el vele. Na, nézzétek meg. Az igazi igazság. A hamis igazság? Nyugodtan alszik. Nyugodtan végzi a dolgát. Nyugodtan csinálja az övét. Az igazi igazság? Old, javít. Az igaz igazság kötöz. Az igaz igazság szeret. Az igaz igazság meglátja a bajt, de segít. Az igaz igazság. Aztán Diotrefesz ezt csinálta. A hamis igazság benne van ebbe az igébe, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, említettem. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefesznek, aki elsőséget kíván közöttünk, nem fogad el minket. Hát miért nem fogad el minket? A hamis igazság az hízlalja a régi óembert, az énünket. Figyeljtek meg, elsőséget kíván. Mit jelentett? Ő akarta nagy lenni, nem? Ő akart a vezető lenni. Ő akart a vezető. Ő képzelte magát vezetőnek. Vezető volt. Benne volt a lelki csapatba. De hogy is volt benne? Ellene volt. És gondolkoztam ezen, hogy hogy került be Diotrefesz a gyülekezetbe. Az első gyülekezet. Anánias és Szafira nem tudott bemenni egy csepp kis hazugságával. Hányan bekerülnek a gyülekezetbe? És én is bekerültem a gyülekezetbe. Régi természettel. Régi énnel. Nem megszabadult énnel. Hozzuk magunkkal. Hozzuk magunkkal a régi természetünket. És aztán a régi természetünk elkezd dolgozni. És aztán a régi természetünknek is van igazsága. Miért? Mert élni akar. Ő akar uralkodni. És szembeszáll az igaz igazsággal. És itt kezdődik a harc. És ez a harc folytotta. Az igazi igazság és a hamis igazság között. És ezt végig kíséri a kereszténységet, a hívőséget. Az idő el van telve. Végig az első, az Izrael népének az életébe. Figyeljtek meg! Az Úr megszabadítja az ő népét, csodán s úton vezeti. Aztán elérnek egészen a Kanaán előtti állomáshoz. És Mózes elküldi a kémeket, ezek visszajönnek, és a tíz mit csinál? Milyen igazságot képviselt a tíz? Nem mehetünk oda. Nem mehetünk. Azok óriások megesznek, igaz, hogy jó a föld, de nem mehetünk oda. Mert azok óriások is megesznek bennünket. És a kettő pedig meghasogatták az ő ruháikat, és azt mondja, nem ez az igazi igazság. Hanem az igazi igazság az, hogy igaz, hogy nagy emberek, igaz, hogy szálas emberek, de előtünk milyen hét? Mint a kenyér. Megeszük őket. Mire alapoztak? Honnan vették ezt az igazságot a két ember? Honnan vették ezt az igazságot? Testvérek, honnan kapták ezt az igazságot? Tessék? Honnan volt nekik igazuk? Hát igazuk onnan volt. Mert belekapaszkodtak abba az ígéretbe, amit mondott az Úr. Az Úr szavába. Mert az Úr azt mondta, nektek adom ezt a földet, ez a tiétek lesz. És ők hittek. És az ige azt mondja, és azért képviselték ezt az igazságot, tudták képviselni az igazságot, és képesek voltak szembeállni kettő a tíz ellen. És kinek volt igaz? Testvérek. Demokráciában vagyunk most, gyülekezet, leszavazhatjuk az igaz igazságot is. Le lehet szavazni, hát többség. De kinek volt igazak? Kik képviselték az igazságot, igaz? Józsué meg Káleb. És a többiekkel mi lett? Az igazságukkal együtt elpusztultak a pusztában. Kedves testvérem, én itt szeretném befejezni, még lett volna. Gyakorlatban, hogy ültetjük az igazságot, és hogy hogyan éljük meg az igazságot, és itt ezen a területen mindenkinek megkezdve tőlem, elméletileg tudjuk a dolgot, de gyakorlatilag. Hogy éljük meg az igazságot? Jézus azt mondta, hogy eljön az idő, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádnak. Hogy? Hogy van az, hogy lélekben és igazságban imádnak? Hát megmondják az igazat. Az igazat mondjuk el az Úrnak. És itt ezen a területen sokszor tévedtünk. Én is tévedtem. És ezért kérek bocsánatot az Úrtól, és mindig meg fogom említeni. Gyakorlatban, hogy éljük meg az igazságot. Elmondom gyorsan, és akkor imádkozunk. 90 után ugye beindult ugye az áradat. Hát vigyünk, megyünk ki Magyarországra, ki mit tud, visz, ugye csináljunk pénzt. Barta testvérék megkérnek, hogy te el kellene menjünk a gyülekezetbe, meghívták, Istenem, nem visztek el bennünket. Menjünk úgy. Barta testvér a feleségével, én a feleségemmel, dehogy is nem menjünk. Hát de mostan, mondom, megyek, hát de nem menjek üresen. A Skodánk volt, hát elő volt az a csomagtartó, hogy a csomagtartó az kicsi volt, hát betettem 2 kaniszter benzint a Skodának, volt ott hátul a hátulsó ülésnek a hátán, pontosan 2 kaniszter ment oda be. Mint aki jól nézi a dolgát, hozt a sort, kiálltuk, rendben, minden, mi hívő módra megyünk. Mikor odaérünk a vámhoz, a vámos nő azt mondja, na, csaducs, mit viszel? Ja, mondom, hát én megmutatom én, hogy mit viszek. Megyek előre, felemelem. Hát persze, nem mutattam semmi. Nudos, hát utá? De, hát itt. Na, azt mondja, szállna csak le onnan hátulról. És csak ennyit csinált, a hátulsó ülést. Lehozta, és azt mondja, dajsz puszken nudus mimika. Mi volt az igazság? Hogy nem viszek semmit? Ez volt az igazság? Ez volt az igazság? Dehogy is. Az igaz igazság az volt, hogy ki kellett mondjam, dáduk. Na most még azért, hogy egész legyen a kép, azt mondja nekem, vagy fordulsz vissza az autóval, és leteszed, vagy itt hagyod az autót, és akkor veszed a kanisztert, és viszed vissza, és leteszed valahová. Hát egy hosszú sort álltunk ki. Nem érünk el az Isten tiszteletre. Veszem a kanisztert, és még végig megyek, de magamban, én lesülve, leégve. Na, az Iványicki, a nagy hívő. Aki az igazságot képvisel. Aki predikál az igazságról. De mi az igaz? Uram, fohászkodtam magam, uram, legalább valaki ne ismerjem. Hát a sorban nem kiállt egy ismerősöm, egy kollégám. Hé, azt mondja, hova mész? Jól mondom, hagyj el békemet, mert le vagyok égve. Le vagyok égve az igazsággal. Testvérek, én hazamentem, én olyan rosszul lettem, hogy abban az időben az útlevél volt, az útlevelünk volt, de lejárt az útlevelünk, és nem mentem. De lejárt az útlevelünk, és már nem volt pecsét benne, csak azért, mert nagyon, nagyon megírtóztam saját magamtól. Igazság. Az igazat képviselni. Gyakorlatilag. És nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a nagy igaz bíró előtt. És a te igazságoddal mit fogsz csinálni? Mennyire fog segíteni? Be fog engedni az Isten országába? Vagy azt fogja mondani, soha nem ismertelek tégedet, távozz tőlem. Hát nem a te nevedbe prédikáltam. Nem, nem. De te nem képviselted az igazságot. Az Úr legyen kegyelmes hozzánk, és tanítson meg képviselni a jó igazságot, ami szabadtá tesz, felszabadít, boldogá tesz, és tud használni az ő kezébe. Nagyon elítéltem is. Nagyon szégyeltem magamat az Úr előtt. És kértem tőle bocsánatot, és azt mondtam, Uram, akarlak tégedet szeretni. És akarom a jó igazságot képviselni. Te szeretnéd a jó igazságot képviselni? Milyen igazságot képviselsz? Döntsd el! Üdvösség kérdése. A 10 nem jó igazságot képviselt, elvesztek. Az ő igazságukat. A 2 bement a Kánaánba. Kívánom azt, hogy az ő segítsen meg mindenkit, hogy mindannyian bemegyünk.